Grüßet mir, Urischen, alle Träumteilchen, mein Befehlschigere, mein Befehlschigere.
Bennünket. Köszönjük, hogy megszabadítasz minket minden gonosztól, és hálát adunk minden gyógyításod és szabadításodért. Köszönjük, hogy hatalmat adtál nekünk a keresztség szentségében, hogy előzzünk minden rosszat, és hűségesek legyünk hozzád. Amen.
Amen.
Üdvözlégy, Mária.
Kegyelmed teljes, az Úrban van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek
nevében.
Amen.
Tehát, ahogy hallottátok, a hatalom átvétele, a keresztény szellemi, lelki hatalom átvétele a mai alkalomnak a címe. Ki az, aki egyáltalán nem hisz az ördögbe? Rendben, mert erről is szó lesz. Tehát a szellemi lét, meg az ördögi lét, meg az angyali lét, az független a tértől és az időtől. Tehát ezt roppant nehezen tudjuk elképzelni, mert bele vagyunk ágyazva a térbe és az időbe, de a szellemi lét az nincs kiterjedése, nem fogható meg úgy, mint egy anyagi valóság, hanem ez egy teljesen szellemi hatalom. Tehát lehetne ahhoz hasonlítani, hogy a rendőr kap egy hatalmat az államtól, ameddig rendőr, és joga van intézkedni bizonyos ügyekben. A bírónak szintén van egy kapott hatalma, hogy elítéli a bűnösöket, és utána ez az ő szolgálata, a feladata. Tehát mi keresztények a keresztség szentségében kaptunk egy lelki-szellemi hatalmat, amivel élhetünk. Amit gyakorolhatunk. Tehát nem látjuk ezt a hatalmat, de a következményeivel, a cselekményeivel, gyümölcseivel bizonyosak lehetünk abban, hogy ez létezik. Tehát ez a szellemi-lelki hatalom működik minden gyógyításban, minden szabadításban. Tehát mi egy kölcsönvegy hatalommal cselekszünk, amikor valakinek a szabadításáról, gyógyításáról akarunk dönteni, és elmegyünk az illetőhöz, hogy segítséget nyújtsunk neki. Tehát ez a hitnek a következménye. Az ateista, vagy a nem hívő, vagy aki egyáltalán nem hisz a gonosz élek létezésében, az nem tudja ezt elfogadni, hogy van ilyen hatalom. Tehát mi hiszünk az Úr Jézusban, a Biblia állítja, tanítja, hogy van gonosz lélek, és mi harcolunk a gonosz lélek ellen, hogy Jézus követői tudjunk lenni, és hűségesek tudjunk lenni az Úr akaratához. Tehát a keresztény élet bizonyos értelemben egy ilyen harc, egy küzdelem, hogy nem engedjük a rosszat föl támasztani, hanem engedjük, hogy az Isten kegyelme töltsön el minket, és ezen az úton tudunk járni. Péter apostol nagyon bölcsen úgy fogalmazott, hogy a gonosz lélek olyan, mint egy éhes oroszlán, aki körbejár a világon, és megkísérti az embereket. Tehát nincs mindenütt a gonosz lélek, szerencsére, hanem körbejár, és keresi azt, aki nyitott a rosszra, és akkor arra hatással lesz, és még inkább eltávolítja Istentől. És a gonosz lélek kapcsolatba kerül ilyen esetekben az ember gyengeségeivel, vagy hibáival, vagy rossz természetével. Tehát amikor valakinek haragvó, gyűlölködő természete van, és ezt nem győzi le, akkor ez állandó nyitottság gonosz lélek kísértésére, és bármikor képes ezt a gyűlölködő természetet fölizzítani, hogy tönkretegye a környezetét. Tehát amikor azt halljuk, hogy egy házasság tönkrement, mert a férj állandóan gyűlölködik és veszekedik, akkor ez pontosan erről van szó, akármilyen gyönyörűen indult a házasság, de teljesen tönkremegy azáltal, hogy állandó veszekedés, tetlegesség, rossz indulat, kiabálás van, és emiatt a feleség is, meg a gyermekek is lelkileg tönkremennek. Tehát ez a gonosz lélek működése, hogy tönkreteszi a családokat, szeretett kapcsolatokat, és ettől kell nekünk megszabadulni. A könyv hoz egy példát, amelyben egy hölgy kért imádságot, szabadító imádságot, és hosszú ideig imádkoztak érte, és úgy érezte, most már felszabadult, és minden nagyon jó, de amikor el akart menni, úgy érezte, hogy még mindig van egy problémája. És akkor újra kezdtek imádkozni, és kiderült, hogy az édesapjának van egy olyan erős kontroll magatartása, hogy a felnőtt korában is tönkreteszi a lányt az állandó parancsolgatással, állandó szabályozással, mibe öltözöl, mit csinálsz, hova mész, mivel foglalkozol, kivel találkozol, és ez iszonyúan belsőleg megzavarja az illető hölgyet. Tehát lehet ilyen is, hogy egy személy állandó uralkodással van fölöttünk. Mert a szülőnek természetes, hogy kell a gyermeket nevelni 18 éves koráig mindenképpen, kontrollálni, de utána engedni kell, hogy a felnőtt élet kibontakozzon benne, és a saját lábára álljon. Tehát ezért kell harcolni azért, vagy küzdeni azért, hogy a szülő a felnőtt gyermekét ne kontrollálja, mert akkor gyerek marad. Vannak olyan felnőttek, akik 40-50 éves korukban is mindenben sietnek a mamához vagy a papához, hogy mit csináljak. Tehát nem tud dönteni, képtelen dönteni. Állandóan szüleitől kér tanácsot. Tehát ez a személyiség romlását okozza ez az állandó kontrollálás. Tehát ezért fontos, hogy imádkozzunk azért, hogyha van ilyen személy az életünkben, mert ez lehet hivatali főnök is. Állandóan kontrollál, állandóan figyel, állandóan szabályozni akar, és pokollá teszi a beosztottak életét. Tehát ezzel is lehet tiltakozni, vagy elutasítani, legalábbis egy határig nagyon nem, mert akkor kiraknak bennünket. Tehát imádkozni azért, hogy az uralkodás szelleme, hogy a kontrollálás szelleme, démona távozzon el az ember szívéből, És akkor meggyógyul ez a bizonyos megkötözöttség, vagy félelem, mert ez együtt jár félelemmel is, hogyha valami nem sikerül, vagy nem úgy, ahogy mondta a szülőnek, akkor nem kell szorongani és félni. Tehát a szabadulás, a szabadítás mindenképpen egy folyamat. Van, amikor megtörténik néhány perc alatt egy szabadító ima hatására, de van, amikor több hétig kell imádkozni, mert mélyen belegyökereződött az ember szívébe a megkötődöttség. Tehát megkérdezhetjük magunktól, hogy milyen gyökerek vannak bennünk az ilyen kontrollálással kapcsolatban. Vagy mi lehet az oka, hogy nem vagyunk felszabadultak. Nem tudunk szabadon örülni. Nem merünk boldognak lenni. Nem tudunk szabadon cselekedni. Hát a lelki szellemi hatalomnak a forrása mindenképpen az Úr Jézus Krisztus. Tehát ő adja nekünk ezt a hatalmat, ahogy az apostoloknak, tanítványoknak is adta, tehát nekünk is erőt, hatalmat, tekintélyt ad a gonosz felett. Tehát a keresztség szentségében kapjuk ezt az ajándékot, hogy mindig Jézus nevében és Jézus erejében tudjunk élni. A nép, amikor tapasztalta Jézus csodáit, akkor azt mondta, hogy lehet, hogy ilyen hatalmat adott valaki az Atya, vagy az Úr ennek a Jézusnak, mert ilyen hatalma nem volt a farizeusoknak. Tehát az egyszerű nép fölismerte, hogy Jézus másképpen beszél, és a szavainak ereje van, hatalma van, és rácsodálkozott mindazokra az eseményekre, amelyek Jézuson keresztül működtek. A Máté 8-nál a százados szolgájában leírva, és ebben a leírásban a szónak és a cselekedetnek az összefüggését ismerte meg a százados, a pogány százados. Saját életéből vette a példát, hogy én azt mondom a behoztottamnak, hogy menj ide, akkor elmegy, hozd ide, akkor ide hozza. Tehát ezért, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de mondd az én szolgámnak, hogy gyógyuljon meg, és a távolból meg fog gyógyulni. És Jézus annyira meglepődött ezen, hogy azt mondta, ekkora hitet nem találtam Izraelben. Tehát a százados fölismerte a saját tapasztalatából, hogy a tekintélynek, a hatalomnak van ereje. Van hatalma távolabbi cselekvésre is, és ezért kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. És amikor hazament, több kilométer, talán 10-20 kilométer is lehetett, mert úgy írja a Szentírás, hogy másnap délbe találkozott az emberekkel, és azt mondták, hogy meggyógyult a szolgát. Tehát ez a távolban működő hatalom. Jézus isteni hatalma betölti az egész univerzumot, tehát ha ő azt mondja, hogy velünk van, és azt mondja, hogy nekünk is adta a hatalmat, akkor ez a hit kérdése, hogy merünk ezzel a hatalommal bátran cselekedni és működni. Tehát ez azt is jelenti, a János 12.49-ben azt mondja, hogy nekem az Atya küldött, és azért küldött, hogy meghívjam az országába a bűnösöket és a betegeket meggyógyítsam. Tehát ő a Szentlélek segítségével gyógyít és őzi ki az ördögöket, és tehát ő is egy megkapott hatalommal, az embersége megkapott hatalommal cselekedett. És azért adja nekünk is ezt a hatalmat, de ez azt is jelenti, hogy Jézussal szoros kapcsolatba kell lennünk. Mert ha mi barátkozunk a rosszal, a gonoszsággal, akkor nem tudjuk befogadni Jézus hatalmát. Tehát ezért fontos, hogy a szívünk tiszta legyen, hogy legyen egy igazi látásunk saját lelkünkről, hogy milyen szándékok, milyen gondolatok vannak bennünk, mert csak akkor tudjuk a Jézus szolgálatát gyakorolni, megvalósítani, hogyha tiszta a szívünk. Tehát Jézus képviselői vagyunk a világban, és ez fontos, hogy ennek tudatában legyünk, hogy mi hozzátartozunk, az ő családjához tartozunk. Az apostolok cselekedeteiben a 19-13-ban van egy érdekes jelenet, amikor a Szkéva fiai egy emberből ki akarták űzni az ördögöt. És azt mondták, hogy ördög, távozzál annak a Jézusnak a nevében, akit a Pál hirdet. És akkor azt a választ kapták, hogy én Pált ismerem, meg Jézust is, de ti kik vagytok? És akkor rátámadta az ördögtől, megszállott ezekre a fiúkra, és jól megverte őket. Tehát nem Jézusban akartak cselekedni, hanem csak Jézus nevét akarták ráolvasni erre a megszállottra, és megkapták a maguk válaszát, hogy a gonosz rájuk támadt. Tehát ezért fontos, hogy személyes kapcsolatba lépni Jézussal. A személyes kapcsolat úgy, mint az emberekkel való személyes kapcsolat, megnyilvánul beszélgetésben, ráfigyelésben, engedelmességben, alázatban, tehát úgy, ahogy egymással kapcsolódunk, és egymással udvariasak vagyunk, ha így viszonyulunk Jézushoz, hogy megtartjuk az ő akaratát, szívesen imádkozunk, olvassuk a Szentírást, akkor fokról fokra erősödik a kapcsolatunk Jézussal. Tehát amikor készülünk a szabadító imádságra, tehát amikor imádkozunk, akkor tudatosítanunk kell, hogy mi Jézusban vagyunk, Jézus itt van a szívünkben, itt van velünk, és ő általa tudunk eredményt elérni. Tehát ez az átvétele a hatalomnak a hit kérdése. Tehát ahogy Jézus azt mondta, aki hisz bennem, azokat jelet fogják kísérni, nevemben kígyókat vehetnek kezükbe, és nem árt meg nekik. Vagy a másik, a Máténál, az utolsó fejezetnél minden hatalmam megkaptam, és ezzel a hatalommal küldelek titeket, tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát Jézus nyíltan beszélt arról, hogy az Atya hatalmát ossza meg velük, és ez velünk is megosztja, amikor a keresztségben hozzá tartozunk és megkeresztelkedünk. Tehát ezért fontos a keresztség. Ha van ilyen a családban, rokonságban, akkor ne engedjétek, hogy pogányként nevelődjön föl, hanem próbáljátok meggyőzni a szülőket, hogy ez egy szellemi dolog, és nagyon fontos, hogy a keresztség szentségében minél korábban részesüljenek a kisgyermekek. A Márk 1.15, egyrészt felelősek vagyunk magunkért is, meg a családtagjainkért is. Tehát a másik üdvösségét, akik körülöttünk élnek, számon kéri tőlünk az Úr, amikor eléje kerülünk. Tehát nem lehet, hogy elhallgassuk a hitünket, vagy ne törődjünk azzal, hogy a mellettünk élő családtagunk tök ateista és nem törődik a lelkével. Tehát ezért imádkozni kell, bőjtölni, vagy ha nyitott a szóra, akkor cselekedni kell, szólni kell, hogy próbáljon közelebb kerülni Istenhez. Tehát hisszük azt, hogy Jézus velünk van. Hisszük azt, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember, és hisszük azt, hogy tőle küldetést kaptunk, hogy a saját életünket, meg az egyház életét szolgáljuk, felépítsük és megszenteljük. Tehát ha nincs elkötelezettség bennünk Jézus iránt, akkor nem tudunk hatékonyan imádkozni. Akkor úgy történik a szabadítás, mint amikor a gonosz lelket kiűzzük egy forgóajtón, és a másik oldalon bejön. Nem történik szabadulás. Tehát ha valaki ragaszkodik a bűnéhez, ha valaki alkoholista, és imádkozunk, hogy szabaduljon meg az alkohol démonától, akkor, és utána, ima után az illető elmegy hazafelé a kocsmába, akkor nincs szabadulás. Mert nem történt meg a szakítás a bűnnel, a rosszal. Tehát ezért előtte imádkozni kell az illetőért, vagy beszélgetni, hogy engedje el azt a rosszat, amit már megszokott, és próbáljon határozott lenni minden kísértéssel, mert csak akkor lesz eredményes a közben járó imádságunk. És ez minden bűnnel így van. Amikor látja a gonosz lélek, mert érzékeli a bizonytalanságot. Tehát az erős hit azt kisugárzik belőlünk. De a bizonytalanság is kisugárzik belőlünk. És ha érzékeli a bizonytalanságot, akkor nem fog kimenni, vagy egyszerűen kimegy, de rögtön vissza is jön. Tehát azért fontos megerősödni a hitbe, amikor imádkozunk másokért. Pál apostol ellene mondott a félelem lelkének. Tehát emlékszünk az ő életére, hogy üldözte Jézus követőit, és Damaszkusz előtt egy látomásban megjelent neki az Úr Jézus, és megkérdezte, hogy miért üldözöl engem. És akkor Pál apostol megdöbbent, hogy Jézus valóságos élő személy, és akkor három napig gyötrődött, imádkozott, amíg Ananiás elment hozzá, és imádkozott érte, hogy a Szentlélek leszálljon rá, és világosságot kapjon. És attól kezdve Pál apostol teljesen átadta magát az Úr Jézusnak. Igen ám, de megfordul benne az, hogy mától kezdve elveszítettem az összes farizeus barátomat, akikkel napról napra találkoztam. És az őrök feltételezhetően meg is akarta gyengíteni, hogy most senki vagy, nincs semmi barátod, nincsenek kapcsolataid, most ki vagy szolgáltatva minden napoknak. De ez legyőzte Pál apostol, és másnap megtapasztalta az új testvérek, a keresztény testvérek segítségét, hogy amikor üldözték őt, akkor leengedték egy kosárba Damaszkusz falán, és akkor megmentették az életét. Tehát Pál apostol megtapasztalta az egyedül valóságot, de megtapasztalta az új testvérek szeretetét, és akkor le tudta győzni a félelmet. Tehát a félelemmel sokszor támad a gonosz lélek, a magányossággal, a szomorúsággal, a csalódásokkal, a keserűségekkel, tehát ezeket mind-mind el lehet utasítani, hogy Jézus nevében távozzon tőlem a keserűség lelke, hogy Jézus nevében távozzon tőlem a szomorúság lelke, és vagy a kétségbeesés lelke, és akkor így mindig jobban szabadak leszünk, és megtörténik az, hogy békében és örömmel tudunk minden napokban megfelelni a feladatoknak. Máté 17:14-ben olvashatjuk, az apostolok nem tudták kiűzni a gonosz lelket az egyik emberből, és Jézus azt mondta, hogy ez csak imádsággal és bőjttel lehetséges. Tehát ezzel jelezte Jézus, hogy fel kell készülni egy ilyen szabadító imádságra, akár bőjttel vagy a több imádsággal, és akkor kapjuk meg azt a lelki erőt, hogy ki tudjuk űzni a másikból a gonoszt. Tehát a hit abból keletkezik, hogy választ akarunk adni a Isten szavának, kinyilatkoztatásának, és egy egész életünk, imádságunk, minden válaszadás a Jézusnak és az ő akaratának. Tehát ránk bízta a hit kincsét, hogy minden nap erősítsük magunkban, és növekedjünk az Isten iránti szeretetben. Tehát ezért, amikor kiűzzük a gonoszt, akkor parancsolni kell tudni. Tehát így mondhatjuk, hogy Jézus nevében megparancsolom, hogy távozzál keserűség lelke, és soha többet ne térjél vissza. Tehát ezt magunkra is mondhatjuk, ez az önszabadítás, és másokra is mondhatjuk, a nevét megmondva, hogy Mária, megparancsolom Jézus nevében, hogy távozzon belőled a keserűség lelke, és soha többet ne térjen vissza. Mondjuk közösen, Mária, megparancsolom neked Jézus nevében, hogy távozzon belőled a gonosz élet, soha többet ne térjen vissza. Tehát azt is meg kell mondani, hogy soha ne térjen vissza. Tehát akár a harag lelkének, vagy akár a rossz indulat lelkének. Tehát segíteni kell másoknak, hogy hogyan tudnának kiszabadulni a rossz hangulatokból, keserűségekből, félelmekből. Tehát mint láthatatlan erő, hogy a mágnes oda közelítjük a vashoz, az magába szívkantja. Mert itt is van egy láthatatlan erő. Ez fizikai erő, de úgymond szellemi erő is. Tehát sok minden van a világban, amit nem látunk, és mégis van. Vagy ott van a rádiósugárzás, vagy a televízió, keresztül kasul megy az épületeken, és utána kép lesz belőle, meg hang. Ez is láthatatlan. De valójában ez a láthatatlanság mégis valóság. Ugyanígy, vagy ehhez hasonló a szellemi világban is, vannak láthatatlan szellemi erők. A megtérés előtt különösen támad a gonosz szélek, vagy amikor elhatározzuk, hogy jobb emberek akarunk lenni, akkor támad, hogy visszavezessen a rossz felé. Volt egy angol író, Louis, akinek a könyve talán ismerős, hogy a Csőrcsavar levelei, ebben leírja, hogy a megtérés előtt mi minden kísértés érte. Hogy a gonosz lélek arra csábította, hogy nézz a templomba azokat az idős embereket, akik elalszanak, hát ilyen hitbe akarsz-e bemenni. És amikor ellenállt ennek, akkor egy másik kísértés jött. De a végén mégis megtért katolikus hitbe, és szépen megélte a kereszténységét. Tehát amikor egy rosszat elhatározunk, hogy legyőzzük, elutasítjuk, akkor támad a gonosz, hogy a rosszat továbbra is csináljuk. Tehát azért kell keménynek lenni, bátornak lenni, határozottnak lenni, hogy ezeket a kísértéseket el tudjuk utasítani, és megőrizzük a lelkünk békéjét. Tehát azt lehet mondani, hogy az élet maga egy állandó küzdelem. Hogy küzdünk a megélhetésünkért, ugyanúgy kell küzdeni a lelki életünk életéért is. Tehát nem csak a fizikai létünkért, hanem a szellemi-lelki létünkért is, hogy minden megkötözöttségtől, függőségtől megszabaduljunk, és rendezett életet éljünk, mert ez adja meg a lelki békét és a lelki örömet. Lizói Szent Terézt mindenki ismeri. A halála előtt őt is elfogta a kísértés, a hitetlenség kísértése. És tudjátok, mit csinált? Leírta a hiszek egyet egy papírra, és a ruhája alá bevarta, és amikor kísértés volt, akkor csak ide tette a kezét a hiszek egy fölé, és azt mondta, hogy hiszek az Istenben. Néhány hét után teljesen elmúlt minden kísértése. Tehát ennyire ügyes volt, hogy ilyen praktikus, egyszerű dolgot művelt, hogy aztán meg tudja menteni a lelki békéjét és a hitet. Ugyanakkor a betegség az segít bennünket az alázatban is. Egy fiú nagyon ellenállt a hit ajándékának, egy társaságban is képzeljük el, és hiába próbálták meggyőzni a többi társai, mindig azt mondta, hogy én nem hiszek. És utána lett egy balesete, és 3 napig kómában volt a kórházban. És 3 nap után, amikor meglátogatták a barátai, akkor azt mondta, hogy hiszek Jézusban, mert találkoztam vele a kómában, és azt mondta nekem, hogy menj vissza, mert feladatod van még az életben. És ez az egyszerű belső látás, vagy álomszerű tapasztalat annyira mélyen hatott rá, hogy attól kezdve egész életébe hűséges maradt Jézushoz, és példaadó keresztény életet élt. Tehát előfordul, hogy betegségben vagy más megaláztató helyzetben hirtelen rájövünk a határainkra, és akkor megnyitjuk a szívünket a hit felé. Jézus volt, amikor rátette egy beteg fejére a kezét, és azt mondta, gyógyulj meg. Vagy a másik, amikor megvizsgálta az engedelmességét, azt mondta, menj, mosakodj meg a silöet tovább. És az illető visszajött és látott. Tehát sokszor engedelmesség próba is lehet Jézus egy-egy kegyelmi ajándéka kapcsán, és akkor ha megtesszük, akkor megtapasztaljuk az ő szeretetét. Az imatás mindig megerősít bennünket, tehát amikor imádkozunk valakinek a szabadulásáért, akkor jó, hogyha nem egyedül csináljuk, hanem kérünk valakit, aki már esetleg járatos is ebbe, vagy éppen jó imádkozó, hogy közösen imádkozzunk a gyógyulásért vagy szabadulásért, és akkor egymás hitét erősítjük. Tehát a kifejezett ördögűzésnél legalább 6 ember kötelező, pszichiáter, orvos és 2-3 olyan erős ember, aki a megszállottat megragadja, amikor rombolni akar, de ez egész más terület. A mindennapi egyszerű helyzetekben is jó, hogyha imatársal imádkozunk valakinek a szabadulásáért. És hát ezt kell tudatosítani, hogy Jézus eszközei vagyunk. Jézus annyira nagy lelkű velünk, és annyira kedves hozzánk, hogy felhasználja a mi egyszerű hitünket, egyszerű szavainkat, és rajtunk keresztül akar gyógyítani, meg szabadítani. Tehát van, amikor ő közvetlenül cselekszik, de van, amikor az emberi segítséget veszi igénybe, és rajtunk keresztül akar gyógyítani. Tehát ezért fontos, hogy ne legyen felszínes a hitünk, hanem személyes, cselekvő, aktív, és akkor jobban tud Jézus rajtunk keresztül másokat megmenteni. Tehát mindennapi hibáinkkal, bűneinkkel, rossz cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, ha megtalálkozunk, akkor ezeket mind el lehet utasítani, meg lehet ezektől szabadulni, és akkor a szívünk megtapasztalja a belső békét. És a szabadság tulajdonképpen az embernek a legszebb élménye. Tehát amikor valaki egy hosszú betegség után végre kilép a szabadba, napfényes utcákat látva, az valami nagyon mély öröm is, hogy szabad vagyok attól, hogy ágyhoz legyek kötve. Vagy aki börtönből szabadul több év után, az is olyan nagy élménnyel lép ki az utcára, hogy most szabad vagyok, senki nem parancsol nekem, hanem életem a magam életét úgy, ahogy akarom és berendezem. Tehát valahol a szabadság hozzátartozik az ember életéhez. Tehát ezért fontos, hogy ezt a lelki szabadságot is minél jobban megőrizzük, illetve megszerezzük, és ebben meg is maradjunk természetesen. Kérdések a csoport megbeszéléshez. Mennyiben hiszek abban a lelki hatalomban, amelyet a keresség alkalmával kaptam? Mennyire hiszek a lelki hatalomban, amit a keresség alkalmával kaptam? Törekszem-e a hitem növekedésére, vagy növelésére? Kísértés idején tudok-e határozott lenni, és elutasítani a rosszat, hogy megőrizzem a lelki békét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.